sanctigit honestado, iulium percivam sabum, id vescictum
Jézus Krisztus, hozzád fohászkodtunk ezzel az énekkel. Köszönjük, hogy ahogyan a hitből való imádság eljutte hozzád, úgy a hitből való ének is feljutte hozzád. Azt énekeltük, hogy a szívünket lelki sötétség fogta be, és azt kértük, hogy küldd el a lelkedet, hogy gyújtson világosságot, hogy értsünk téged. Énekeltük a hitvallásunkat, hogy tőled várunk minden jót, és énekeltük a könyörgésünket is, hogy légy irgalmas mi hozzánk. Úr Jézus Krisztus, olyan sokak annak, akik olvassák a te igédet, vagy hallgatják a te igédet, és nem jut el a szívükig. Olyan sokak annak, akik nem nyernek meg téged az igével együtt. Köszönjük azt a kegyelmet, amit ígértél mindannyiunknak, hogy akiket kedvelsz, akiket magadhoz engedsz, azoknak feltárod, megmutatod önmagadat. Köszönjük azt, hogy a választottjaid vagyunk, akiknek elmondod azt, hogy kicsoda vagy te. És köszönjük azt, hogy te magad vagy Jézus Krisztus, aki utat nyitottál a kereszt haláloddal. Utat az atyához, utat önmagadhoz, hogy megismerhessünk téged. Kérünk azért, hogy most is így beszélj mi velünk, hogy veled találkozhassunk. Amen. Isten ígéjét olvasom Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 10. fejezetéből, a 38-tól a 42. versig. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek van egy Mária nevű nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig mondanék Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Ahogy először elolvastam ezt a történetet, az jutott eszembe róla, hogy ha hittanórán olvasnánk, és kellően kicsik lennének a hallgatóság, akkor valószínű azt a feladatot adnám a gyermekeknek, hogy rajzolják le ezt a történetet. És hogy elgondolkodtam, hogy mik lennének azok a mozzanatok, amikkel ezt a történetet meg lehetne fogni, négy kép jutott eszembe. Az első az az, hogy Márta ott áll az ajtó előtt, és hívja be Jézust az útról. Gyere be, és legyél nálunk, vacsorázzál nálunk. A második képen az a jelenet szerepelne, hogy Márta ott foglalatoskodik valahol a konyhába, és valahol a háttérbe, ott látszana Jézus, ahogy ül, és ott van a lábánál Mária, aki hallgatja az ő beszédét. Aztán a harmadik kép az lenne, hogy Márta oda megy Jézushoz, Jézusra elnéz, és közben mutat a testvérére, hogy lám, lám, nézd meg Mária, mit csinál, szóljál rá! És valahol a negyedik kép, ezt lenne a legnehezebb lerajzolni, annak azt kellene kifejezni, hogy Jézus válaszol. Válaszol Mártának, és ezt nagyon nehéz lerajzolni, hogy egy a szükséges dolog. Mert ez lesz a válasz, ez lesz a kulcsa az egész történetnek. Hát nézzük az első képet. Ugye arról van szó, hogy Jézus megy a faluba, és Márta megszólítja őt, hogy jöjjön be hozzá. És aztán úgy látjuk Mártát, mint aki nagyon sok mindenben foglalatos. Mint aki nagyon sok mindent előkészít. Azért, hogy Jézusnak mindene meglegyen. Valahogy a legjobbat akarta Jézusnak adni. Nem tudom pontosan, hogy mi az, amit tudhatott róla Márta, hogy találkoztak-e már, valószínű igen. Hogy hallott róla sok mindent, az is valószínű. Nem tudom, hogy ennek a családnak ekkor már volt-e része abban, amiről tudunk, hogy Mária megszabadul majd Jézustól, hogy Jézus megszabadítja őt sok gonosz lélektől. Nem tudom, hogy ez ennek előtte történt, vagy ez ezután van. Tudjuk azt, hogy Lázár még ehhez a családhoz tartozik, és ugye itt lesz majd Lázárnak a feltámasztása is. Tehát a család nagyon sok minden történetet átél majd Jézussal együtt. Ez is egy ezek közül. Ugyanakkor a családnak a szereplői nagyon-nagyon egyértelműen elválnak egymástól, és nagyon-nagyon jellemző vonásokat mutatnak. Kevés ilyen szereplő van a Bibliában, akik ennyire jellemző módon meg vannak festve. Márta az örökké dolgos. És ezt egyáltalán nem úgy mondom, hogy ez rossz volna. Hiszen a Biblia egyértelműen kimondja azt, hogy Jézus szereti Mártát. Márta mégis, így mondhatjuk, a dolgos. És mi vagy, ha Mártát? Így mondja a Szentírás, hogy ő maga az, aki behívja Jézust. Az a szó, ami itt áll, az többet jelent, mint pusztán behívni valakit. Azt jelenti, hogy meghívni valakit vacsorára, de azt is jelenti, hogy terhet vállal magára. Márta önként felvállalt terhet Jézusért. Szívesen látja Jézust. Szívesen szolgál Jézusnak. Szívesen készít neki ételt. Szívesen van. Szívesen van Jézusnak a közelébe. Szívesen látja őt. Mi hagyja Mártát az előkészületekben? Hát azt hiszem, hogy egy háziasszonynak nem kell elmagyarázni, hogy ha vendéget hív, akkor mi minden van a fejébe. Tele van gondossággal, tele van figyelmességgel, tele van azzal, hogy minden rendben legyen, hogy minden szép legyen, ráadásul Jézusnak jól volna szépen is tálalni. Úgy szeretne, hogy szeretné azt, hogy Jézus örüljön annak, amit ad neki, a legjobbat akarja adni Jézusnak. A háziasszony, Márta, a tökéletességre törekedett. A tökéletességet adni Jézusnak. És tudjuk azt, hogy ha valaki szeret valakit, akkor tele van ötletességgel, mert a szeretet mindig ötletes. És valahol ez van benne ebbe az egész jelenetbe, hogy Márta behívja Jézust a házába, és onnantól kezdve azért forgolódik, sürgölődik, azért tesz-vesz mindent, hogy Jézusnak a legjobbat adja, mert a szeretetét akarja megmutatni vele. És aztán milyen jól indul minden, Márta a legjobbat akarja adni, jóra kedvesre törekszik, szolgálni akar Jézusnak, és a következő képen Mártát már másként látjuk. Ugye azt mondtam, az első képen Jézus behívja, vagy Márta behívja Jézust. Ha ábrázolni kellene az arcokat, akkor azt hiszem, hogy minden arc mosolyjal lenne ábrázolva. Örül Jézus, örül Márta, hogy elfogadta a meghívást Jézus, és örül Mária is. És aztán jön a következő képünk, ahol azt hiszem még megengedhető az, hogy mindenki mosolyjal van ábrázolva. Mária, aki hallgatja Jézust, mosolyogva ül Jézus lábánál, Jézus is mosolyogva beszélhet. És talán arról már nehéz beszélni, hogy kinn a konyhában mi történik. Lehet, hogy még eleinte mosolyog Márta, és aztán egyre inkább azt látjuk, hogy kezd elkeseredni. Majd a szavai erre mutatnak rá. De az egészen bizonyos, hogy amikor már bemegy Jézushoz és szól, akkor egészen bizonyos, hogy neki az arca már nem mosolyra van derülve. Egészen bizonyos, hogy el van szomorodva, el van szontyolodva, megkeseredett. Milyen furcsa, minden jól indult, a tökéleteset akarta adni Jézusnak, és mégis azt látjuk, hogy közben valami elromlott, mert már úgy látjuk Mártát, mint aki zsörtölődik, mint aki irigykedik, mint aki bosszankodik, el van keseredve és le van verve. Neheztel a testvérére, és neheztel Jézusra is. Így olvastuk, hogy oda megy Jézushoz, és az az első szava, Uram, nem törődsz azzal? Nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott? Hát, te sem törődsz velem? A testvérem se törődik velem, de te se törődsz velem? Neheztel mind a kettőjükre. És úgy látjuk, hogy kint a konyhában, ahogyan előkészületeket tesz a vacsorára, egyre inkább elkezd keseredni a szívem, a keserű szíve keserű gondolatokat kezd érlelni, és aztán úgy látjuk, hogy keserű szó is jön ki a szájából. Ez mindig így van. A keserű szív keserű gondolatokat termel, és aztán keserű szó jön ki. Mi mindig csak a szóval találkozunk, de ha a szó már kijön a szánkon, akkor tudhatjuk, hogy a szívvel van a baj. És így van, hogy Márta tudja, hogy Jézusnak miről kell beszélnie. Meg is mondja neki. Jézus, prédikálj hát a testvéremnek, mondd meg neki, hogy jöjjön és segítsen. Olyan érdekes, amikor idáig eljutottam, eszembe jutott egy történet. A lelkész hivatalban kaptunk egy alkalommal egy telefont. Egy férfi hang volt, hosszasan beszélgettem vele. Nagyon érdekes beszélgetés volt amiatt, mert ilyennel még eddig soha nem találkoztam. Felhívott bennünket amiatt, mert problémája volt a házasságával, és éppen válófélbe volt a feleségével. És arra gondolt, hogy hát ő elhozná a feleségét vasárnapra, ide a templomba, és akkor hát, hogy milyen jó volna, hogyha mi arról beszélnénk, hogy hát, hogy milyen fontos az, hogy a család együtt maradjon, és hogy ne váljon el egymástól a két ember. És nagyon elcsodálkoztam, hogy milyen furcsa dolog megmondani azt, hogy miről legyen szó. Hát itt is ez történik, Márta oda megy Jézushoz, és megmondja, hogy miről legyen szó. Legyen arról szó, hogy hogyan kell segíteni egymásnak. Prédikálj arról, hogy hogyan segítsen a testvérem nekem. Beszélj a testvéremmel, hogy nekem jó legyen. Jó volna, hogyha megfeddenéd, hogy szégyelj össze magát, mert rosszat tett, mert hibázott, mert nem törődött velem. És közben milyen gondolatok forognak Márta fejében? Előbb a munka, aztán a szórakozás. Előbb tegyük meg, ami a teendő, és aztán majd leülünk Jézus lábához. Előbb szolgálni kellene, mert az értékesebb és előbbre való tenni, cselekedni, és majd utána hallgatni. Az a szórakozás. Előbb a munka, aztán a szórakozás. És azt látjuk, jót akart tenni, milyen nagy dolog Jézusnak a tökéletességet akart adni, a legjobbat, a legjavát, és eljut odáig, hogy békétlenné válik a szíve. Nem tudom, hogy a mi szolgálataink milyenek. Hogy mi, hogyha Jézusnak szolgálunk, tapasztaltuk-e már ezt, hogy el tud jutni a szív idáig, hogy keserűvé lesz, hogy békétlenné lesz. Pedig a legjobbat akartam adni Jézusnak. Neki akartam szolgálni. És mégis békétlenné lettem. Márta nagyon sok mindennek látta a szükségét, hogy rendben történhessen minden. Körülnézett, és minden körülötte a dolgos kezeket hívta. Szükség van előkészíteni az ételt, az edényt, kavargatni, pucolni, megmosni, felvágni, és még ki tudja, mi mindenre van szükség. Ahhoz, hogy előállhasson a vacsora. És a sok szükségre ő kevés egyedül, ezt is nagyon jól látta. Szüntelenül foglalatos volt, és úgy is lehetne összefoglalni azt, hogy mi történik Mártával ezzel a kicsin kis idő alatt, még Jézusnak előkészíti a vacsorát. Úgy is össze lehetne foglalni, hogy rabszolgájává lett a teendőinek. Bárhova nézett, mindenütt csak a teendőket látta, és ezek mindig hívogatták őt, hogy tegyél meg, velem foglalkozz, és ezeknek a rabszolgájává lett. És ezért van az, hogy megkeseredik a szíve, és békétlenné lesz. Mert a körülményeinek a rabszolgájává lett. És gondoljuk el azt, hogy mi történik akkor, amikor Egyiptomban ott van Izrael, és rabszolgaként dolgozik. Azt írja a Szentírás, amikor a 10 parancsolatot megismétli a Mózes 5. könyve, akkor így indokolja a szombatnapi törvényt, hogy azért tartsátok meg a szombatnapot, mert emlékezzetek meg arra, hogy amikor rabszolgák voltatok, akkor nem volt lehetőségetek megtartani. A rabszolgaság azt jelentette Izraelnek Egyiptomban, hogy hétfőtől vasárnapig, a hét minden napján, szünet nélkül mindig ugyanazt kellett cselekedni. Újra és újra ugyanazt és ugyanazt. Ezt jelentette a rabszolgaság. És ott nem volt olyan, hogy pihenő napot tartunk. Nem volt olyan, hogy megszenteljük a vasárnapot. Ezt jelentette a szabadítás, amikor Isten kihozta őket, ez volt az első, hogy megünnepelték az Istennel eltöltött napban az Isten szabadítását. Mert az, hogyha valaki meg tud pihenni, az mindig a szabadításnak a jele. Az, ha valaki hallgatni tudja Isten igéjét, ha le tud ülni és igét tud olvasni, az mindig a szabadulásnak a jele. Gondoljátok el, hogy hívő emberek naponként olvasnak Bibliát. És aki ezt megcselekszi, az nagyon jól tudja, hogy újra és újra, napról napra harcolnom kell azért, hogy olvasni tudjam a Bibliát. Mert ha később kelek, ha elalszom, már is mi az, ami el fog maradni? Valószínű a Biblia olvasás. Hogyha valami közbe jön, hogyha sok teendő van, akkor mi az, amit el fogok hagyni? Hát, valahol muszáj kurtítani, valahol muszáj időt nyerni. És újra és újra azt éli át a hívő ember, hogy a Biblia olvasása, az imádságra szánt ideje, az újra és újra megtámadtatik. Miért? Azért, mert ez a szabadságnak a jele. Hogy én Isten igéjét hallgatom, hogy én tisztelem őt. Ez a szabadulásnak a jele. Az, hogy hozzá tartozom, annak a jele. És teljesen természetes, hogy a rabszolgaság, az, hogy folyamatosan újra és újra kell valamit tennem, ez pedig valaki máshoz tartozik, az ördökhöz tartozik. És gondoljuk el, hogy ugyanúgy, ahogy itt Mártát látjuk, mi is annyiszor megéljük ezt, hogy elkezd keseregni a szívünk és lázadozni. Hát hogy ne? Hogy ne történne ez meg? Hiszen gondoljuk el, hogy Izrael, amikor ott van a nyomorúságban, a rabszolgaságban, nem kezd el lázadozni? Hát volt olyan rabszolgaság, ahol örömmel voltak rabszolgák az emberek? Hiszen a rabszolgaság az elnyomottatást jelent. Az azt jelenti, hogy van egy nálamnál erősebb hatalom, aki az életemre tör, és aki használ engem. Hát hogy ne lázongana a szív? És ugyanígy Mártánál is ezt látjuk, hogy a sok szükség mind lekötötte az energiáit, a figyelmét, belemerült a világnak a gondjaiba, és fulladozni kezdett. És ezért megy oda Jézushoz. És azt mondja, hogy szükségem van. kimondja, belátta. Sok mindennél tevékenykedett kint a konyhába, és oda megy Jézus, és azt mondja, hogy szükségem van. Mire? Megmondom azt is. Segítő kezekre. Gondoljuk el a történetet, hogy mi lett volna akkor, hogyha a negyedik képünk nem az, amit mondtam, amit a Szentírás ír, hogy egy a szükséges dolog, hanem Jézus helyet ad ennek a kérésnek, szükségem van sok kézre, vagy legalábbis még kettőre, jöjjön Mária is és segítsen, hogyha ez lenne a negyedik képünk. Ott van Márta, ott van Mária, mind a ketten ott vannak immáron a konyhába. Jézus pedig valószínű, hogy bent várja, hogy elkészüljön a vacsora. Vajon mi történne kinn a konyhába? Milyen lelkület volna kint? Mert azt már mondtam, hogy Márta rabszolgájává lett a körülményeknek. Vajon hogyan beszélne a testvérének? Nem ugyanígy sürgető szavakkal? Gyorsan-gyorsan, mosd meg a krumplit! Vagy csináld azt, gyerünk, siessünk, haladjunk már! Nem tudom, hogy érzékelhető-e, ami benne van a levegőbe. És van egy törvény, amit szeretném, hogyha mindenki a szívébe vésne. Hogy Isten soha nem hajszol. Isten vezet. Isten soha nem hajszol, hanem mindig vezet. Aki hajszol, az az ördög. Isten soha nem hajszol, hanem mindig vezet. És gondoljuk el, hogy milyen légkör uralkodik akkor, ott abban a konyhában. A hajszoltság légköre. És amiképpen rabszolgája lett a dolgoknak Márta, aképpen a testvérét is rabszolgaságba hajtotta volna. És ő mondta volna neki, hogy mit csináljon, és hogyan csinálja. És így van ez, hogy Mártának a szíve, a gondolatai már épp hogy csak ájulásnyi szünetet adnának neki, ha Jézus nem szólna. Aki mellette van, azt is űzné, hajtaná, ha Jézus nem szólna. De Jézus azt mondja, hogy Márta, neked nem segítő kezekre, nem sok-sok kézre, segítségre van szükséged, hanem egy a szükséges dolog. Gondolkodtam azon, hogy esetleg kezdhetnénk ezt a mai alkalmat úgy is, hogy megkérdezem, hogy mindenki gondolja át gyorsan itt az elején, hogy mire van szüksége. Biztos, hogy ehhez időt is kellene hagynom. Tényleg, mire is van szükségem? Kezdődik az iskola. A diákok biztos könnyen föl tudnák sorolni. De mire is van szükségem? Mindenkinek van a fejében valami, amit meg tudna nevezni, hogy igen, erre van szükségem. És Jézus azt mondja, hogy most egy picit ezt tegyük félre, mert valójában csak egy a szükséges dolog. És ahogy olvastam az igét, nagyon furcsa, hogy végződik a történet. Azt mondja, hogy de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik tőle. Azt tudjuk, hogy egy a szükséges dolog, és erről azt tudjuk, hogy Jézusnál kapható, hogy oda kell menni hozzá, és azt is tudjuk, hogy ez soha nem vétetik el az embertől. De mi ez? Mi az az egy szükséges dolog, ami minden dolognak a megoldása? És hihető ez, hogyha ezt megkapom, akkor megoldódnak minden további gondjaim is. Mi ez az egy szükséges dolog? Amikor készültem, arra gondoltam, hogy nekem biztos, hogy erre a választ így csuklóból meg kéne tudnom adni. Hogy hát hívő ember vagyok, nekem ezt tudnom kéne. Tényleg, mi ez az egy szükséges dolog? És itt nem mondja ki, bár benne van. Márta tenni akar szüntelen Jézusért. Jézushoz is csak azért menne, hogy lássa, hogyan csinálja. Jézusban is csak példaképet lát, és benne van egy ilyen gondolat is az ő lényében, hogy nekem munkálkodnom kell, nekem szolgálnom kell, Mert a hívő embernek úgy kell járni ebbe a világban, mint Jézusnak. Ki kell ábrázolnom Krisztust. Egy a szükséges dolog. Megismerni Jézust. Nagyon furcsa válasz. Miért pont ez? Mert megismerni őt az örök élet. Mert megismerni őt, ez az, ami a legfontosabb. Egy a szükséges dolog. Megismerni Jézust. Úgy elgondolkodtam azon, hogy próbáltam elgondolni, hogy vajon, hogyha, mert nekem is vannak ilyen Márta időszakaim, hogy amikor ilyen időszakban vagyok, akkor hogyan is viselkedem? Hogyha én ott élnék Jézus mellett, akkor hogyan gondolkodnék felőle? És nagyon furcsa dolog jött ki. Az volt bennem, hogy ha látnám Jézus csodáját, akkor figyelném a mozdulatait. Figyelném azt, hogy hogyan csinálja. Figyelnék minden szavára. És csodálkozva láthatnám azt, amit cselekszik. De tudjátok, mégsem úgy, ahogy jól lehet látni Jézust. Mert lehet úgy nézni Jézusnak a dolgait, az utolsó mozdulatait is, hogy közben nem ismerem meg őt. Van egy ilyen történet a Bibliában, nem az evangéliumokban, hanem az apostolok cselekedetei könyvében, ahol az apostolok egyike csodát tesz. És ott van mellettük egy mágus, aki elcsodálkozik, és azt mondja, hogy fú, ezt én is akarom csinálni. Én is utánad akarom csinálni. Adjátok nekem is a szent lelket. Szeretném megvásárolni. Mennyi pénzért adjátok? És van ilyen, hogy az ember annyira szeretné megvalósítani azt, amit az Isten is adott számunkra célul, hogy kiábrázoljuk Krisztust. Annyira nézi azt, hogy hogyan teszi, hogy mit csinál, hogy közben csak egy dologról marad le. Arról, hogy megismerje őt. És úgy belegondoltam abba, hogy ott van a húsvétnek a csodája. Ott van a halott teste Jézusnak, és a következő pillanatban már úgy látjuk, mint élőt. És Isten nagy-nagy titka az, hogy hogyan történt a feltámadás. Mert nincs ott senki se. Egyedül az Isten van ott, és Jézus. És ugyanígy van ez, hogyha egy ember megismerheti őt, ha feltámadhat a lelki halálból az életre, ha megtérhet Istenhez, ugyanígy egy végtelen nagy csoda történik ott, és hiába van ott más is, akkor is csak Isten tudja, és az illető tudja, hogy mi történt. És Isten titka marad, és annak az embernek a titka marad, hogy ott történt. És ugyanígy van minden szabadítása, minden csodája Istennek, hogy megmarad a titka önmagának. És mégis láthatom, hogy hogyan csinálja. Nem tudom, hogy sikerül-e érzékeltetni azt, hogy egyrésztről megmarad titoknak, hogy miként csinálja, és mégis megmutatja, hogy teszi, hogy cselekszi. Mert nem az a fontos, hogy hogyan csinálja, hanem az a fontos, hogy kicsoda ő. Mert Jézusnak minden cselekedete erről szólt, hogy felismerjék azt, hogy ő az Isten fia. És nem az a fontos, hogy hogyan csinálja. Nem utánoznom kell nekem is sarat kenni az emberek szemére. Vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj. Nem utánoznom kell Jézust. Nem ezzel ábrázolom ki Jézust, hogy utánozom őt. Hanem ez az egész dolog, amit feltár előttünk, ez azért van, hogy megismerhessük őt, hogy ő az Isten fia. Miért fontos ez, hogy felismerjem őt? Azt mondja a Szentírás, hogy nincs békessége az istentelennek. Ha hódolok előtte, akkor találok békességet. Ha Istenem lesz Jézus, akkor kapok békességet. Nagyon furcsa ez, hogy akkor Mártáról azt kellene mondanunk, hogy ő neki nem volt Istene Jézus, hogy ő nem ismerte meg Jézust. Ez bennünk is előfordul, hogyha hívő emberekké lettünk, ha megtérhettünk. Előfordul, hogy hangsúly eltolódások vannak. És újra vissza kell állnunk, újra és újra emlékeznünk kell arra, hogy a körülményeimet Isten adja. Hogy a körülményeimnek ura az Isten. És nem az a dolgom, hogy minden tökéletesen megtegyek, hanem az a dolgom, hogy engedelmeskedjem. Nem a kihívásoknak kell megfelelnem, hanem egyedül az élő Istennek. Újra és újra tudatosítanunk kell magunkba, mert valahogy így van ez. A világ így áll össze, hogy az engedelmesség mindig ezzel a harccal jár. A hitnek harcát meg kell harcolni. És Isten feltárja a titkait, kitárja a szívét, a hazaváró karjait, azért, hogy megismerjem őt, hogy felismerjem, hogy ő az Isten. És itt van Jézus, felel Mártának, és a felelete az józanét leleplez, és nézzétek meg, hogy csinálja. Azt mondja neki, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Hát nem tudom, mi mit mondtunk volna, de biztos nem elismerő szavakat. Szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Nem inkább azt mondtuk volna, hogy Márta, Márta, annyi zsörtölődsz, hagyd már abba. És Jézus azt mondja, szorgalmas vagy, sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog. És volt már itt erről szó, hogy a legjobb dolgoknak mindig a jó dolgok, az ellenségei. Erről nem is akarok most többet beszélni. De itt is ezt látjuk, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, pedig egy a szükséges dolog. És nézzétek meg, Jézus mindig így beszél az emberrel, hogy nem csak az történik, hogy az ember elismeri, hogy igaza van, hogy felismeri, hogy igaza van, hanem úgy győz meg, hogy még vágyom arra, hogy tovább mondja. Nézzétek meg, a bűneinket is úgy mondja el, olyan végtelenül tapintatosan, hogy nem a szégyentől elbújdoklunk, hanem úgy tör össze, hogy felemel. Úgy mond nekünk igaz dolgokat. Úgy hozza világosságra azt, ami sötétben van, hogy az ember nemhogy menekül előle, hanem menekül hozzá, és mondaná, hallgatná tovább. Uram, mondd még, mi van még? Mit adjak még? Mit kérsz el még? Mert Jézus akkor is, hogyha a hibáinkról, ha a bűneinkről beszél, akkor is úgy teszi, hogy megmarad vonzónak. Akkor is úgy teszi, hogy megmarad irgalmasnak. Akkor is úgy teszi, hogy az ember szeretni tudja őt. És Jézus úgy látjuk, hogy nagyon jól ismer. Igazán jól ismer. Onnan lehet tudni. Onnan ahogyan jön, amit mond, és ahogyan mondja. Ahogyan beszél velem, onnan tudom azt, hogy nagyon jól ismer. Mert mit látunk, hogy beszél Mártával? Olyan irgalmasan, olyan gyógyítóan, olyan emelően és balzsamosan, olyan szavakat használ, ami vigasztaló szó, és ami óvó, védő, vigyázó szó, gyöngét szó. Mert egyetlen egy dolgot céloz Jézusnak a szava. Kihozni Mártát a rabszolgaságából. Kihozni a sok gondjából, hogy rájöjjön, hogy csak egy a szükséges dolog, Jézust megismerni. És Jézus nem mondja, hogy egy a szükséges dolog, hogy velem találkozz. Csak mondja, hogy itt vagyok én, jelen vagyok, és felismerheted, hogy én vagyok az egyetlen szükséged. Jaj, Márta! Bár leülnél a lábaimhoz, bár hallanád a szavaimat, akkor tudhatnád, hogy csak rám van szükséged. És azt látjuk, hogy Jézus közösséget vállal Mártával is, mert beszél vele. Nagyon sokat jelent számomra ez a szó, hogy közösség. Általában ezt az áldást is szoktuk elmondani, hogy a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Olyan nagy dolog a közösség, mert azt látjuk, hogy Jézus, hogyha valakivel közösséget vállal, akkor az azt jelenti, hogy nem hagyja magányosan. Az azt jelenti, hogy nem hagyja a gondolataiban mélyedni. Nem hagyja, hogy csak a gondolatai körül forogjon, hanem ha közösséget vállal, azt jelenti, hogy kimozdítja. Mártát is kimozdítja a gondolataiból. És magához von. És a Jézussal töltött idő nem elvesztegetett idő. Soha nem az. Úgy lehetne mondani, hogy van, amikor múlik az idő, de a Jézussal eltöltött idő, az mindig telő idő, ami megtelik. Nem elmúlik, hanem megtelik. Tartalmassá válik, és kincsek, drágaságok azok, amik a Jézussal együtt töltött időben az ember számára adottak lesznek. Soha nem elfolyt idő, hanem mindig olyan kenyér, amiből az ember táplálkozni tud, amiből élni lehet. Sokszor van az, hogy mi magunk is tudjuk azt, hiszen ez a Biblia tanítása, hogy Isten sokkal másabb, mint az ember. Azt is elmondhatjuk, és azt is tudjuk a Bibliából, hogy ő a mennyben lakozik, a világosságban lakozik, és gyűlöli a bűnt. És azt is tudjuk a Biblia tanításából, hogy mi emberek mindahányan bűnösek vagyunk. És az is benne van ebben, hogy ebből következik, hogy Isten nem vállalhatna velünk közösséget. Mert egy óriási szakadék van közöttünk. Ő szent, mi pedig bűnös emberek vagyunk. És már tudhatjuk azt, hogy Jézus Krisztusban Isten azért jött el hozzánk, hogy közösséget vállaljon a bűnösökkel, és magára véve a bűnöket, a keresztfán meghalva a vérét untsa, hogy megtisztítson minket az Isten előtt. És ez a szövetség, ez örök szövetség. Ez soha nem változó szövetség. Ezt az egészet egyetlen egy dolog miatt mondtam el. Hogyha valaki csendességet tart, vagy eljön ide a templomba, vagy bibliaórára Isten szavát hallgatni, azért jön, hogy közösségben legyen Jézussal. Közösségben Jézussal. És azt hiszem, hogy nem csak az én kísértésem, hanem másoknak is lehet, ezért mondom, hogy előjönnek az emberbe olyan félelmek, hogy hát ha Isten nem szól hozzám. Hát ha nem akar semmit sem mondani. Én olyan bűnös vagyok, hogy nem akar hozzám se szólni. Hogy már nem törődik velem. Hogy nem szólít meg. És lehetne sorolni. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy az Isten közössége szövetségi alapon a miénk. Jézus Krisztus meghalt, és örök szövetséget kötött velünk, ezért az Isten közössége megszakíthatatlan azzal, akit belevont ebbe a szövetségbe. Akit elhív magának, azt meg is tartja. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszetted. Ha egyszer megkeresett, akkor meg is tart. Ha egyszer közösséget vállalt, akkor az örök közösség soha-soha meg nem szünteti. És ez azt jelenti, hogy ha várom, akkor soha ne úgy várjam, hogy nem hiszem, hogy eljön. Ha várom, akkor tudhatom, hogy jönni fog. Ha nem várom, akkor is jönni fog. Mert azt mondta, hogy közösséget vállal. Egyszerű módon is mondhatnám, Jézus mindig készen áll, hogy odaüljek a lábaihoz. Mindig készen áll arra, hogy megszólítson, hogy szóljon, hogy beszéljen velem. És azt látjuk, hogy Jézus szeretetének a világosságában minden kérdés, minden kétség, minden beszűkült gondolat eltörpül és szerte foszlik. Hányszor átéltük már, hogy benne vagyunk az élet dolgaiba, a körülmények sodrásába, és beszűkülnek a gondolataink, és teljesen elkedvetlenedünk, elkeseredünk, és jön Jézus, jön a szeretetével, és hirtelen az a világosság, aki ő, az olyan világosság, hogy mellette eltörpül minden, ami addig kétséges volt. Egy a szükséges dolog, Jézust megismerni, mert Jézus a szabadító. Egy a szükséges dolog, hogy ne a másikra nézzek, ne a másik cselekedetei, vagy éppen lustasága miatt, vagy a másiknak a éppenséggel semmit tevése miatt keseregjek. Ne a körülményekre, ne a másikra nézzek, hanem Jézusra. Soha ne várjam azt, hogy másról beszéljem, a másikról beszéljen velem. Jézus nem pletykálkodni akar, hanem velem beszélni, rólam. És a másikról csak úgy, hogy hogyan építhetem, hogy hogyan szolgálhatok Jézusnak a másik számára. Jézusért tenni, hogy kiábrázolódjon az életembe, hogy is van ez. Akkor nem az a feladatom, hogy azt nézem, hogy Jézus hogy csinálja? Nem. Az a feladatom, hogy Jézusra nézzek. Így mondja, hogy napról napra szemléljem őt, és miközben én szemlélem, közben változunk el. Én nekem az a feladatom, hogy rátekintsek, őt szemléljem. Mert azt mondja a Szentírás, hogy mi az a jó illat, amit nekünk árasztanunk kell. Jézus ismerete. Azt mondja, Krisztus ismeretének jó illata vagyunk. Nekem hát ez a feladatom. Egy a szükséges dolog, hogy Jézust megismerjem. Törekedjünk hát megismerni Jézust. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy ha valami jót elkezd el, akkor te azt be is végzed. Köszönjük azt, hogy ez a történet nem úgy végződött, hogy szomorú és lehangolódott arcú emberek egymást mellett munkálkodnak, hanem úgy végződött, hogy megszólítottad Mártát, hogy kihozd a rabszolgaságából, kihozd a körülményeknek a szorításából, kihozd az idő szorításából, mindabból, ami hajszolta őt és hajtotta, azért, hogy szabad legyen, hogy szabadon szolgáljon. Köszönjük azt, hogy a veled töltött idő mindig drága és értékes. Köszönjük, hogy mindig készen áll a közösség veled, hogy nyitott ajtót adtál elénkbe, amit senki nem zárhat be. Köszönjük azt, hogy vannak ilyen idők, amiket elkülönítesz arra, hogy a lábadhoz üljünk, amikor józanítasz, amikor beszélsz velünk, amikor úgy beszélsz velünk, hogy felismerhetjük azt, hogy milyen jól ismersz, csak az ismerhet így, aki bennünket teremtett. Köszönjük azt, hogy minden szavad, még a feddő szavaid is úgy szólnak, hogy az ember szíve odahajlik a szeretetedhez. Köszönjük azt, Jézus Krisztus, és magasztalunk ezért, hogy meghaltál a kereszten, a véredet ontva. Köszönjük, hogy utat szereztél az Atyához, és utat a közösségedbe. És köszönjük azt is, hogy nekünk csak egy dologra kell figyelnünk. Azt mondtad, hogy keressünk téged, keressük az Isten országát, és mindenek ráadásul adatnak meg. Köszönjük, hogy olyan valaki vagy, akivel gyönyörűséges törődni és foglalkozni. Köszönjük azt, hogy nem matematikai számolásokat kell végrehajtanunk, mint szükséges dolgot. Nem hajszálokat kell számolnunk, mint szükséges dolog. Kérünk, hogy áld meg a csendességeinket, a Biblia olvasásainkat, hogy a te lábadhoz ülve veled találkozva, tőled vegyünk szót. Jézus Krisztus, valóban így van, hogy egy szükségünket kell megvallanunk, hogy végtelenül rád szorulunk, és nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Ezért kérjük azt, hogy ahogyan ígérted is, légy velünk minden napon a világ végezetéig. Amen.